És itt is vagyunk, folytatjuk Klaus Melindával. Beszélgetünk a Facebookról. Az mindenkinek van, nem? Majdnem.
Többségében igen, tehát most már annyira sokan vagyunk, hogy lehet azt mondani, hogy a magyar társadalom, aki az internet penetrációba beletartozik, 95-97%-on fönt van.
Ez hihetetlen, nem?
Hát igen, de...
Hát csak a kívülről nézem, akkor hihetetlen, hogy van egy szolgáltatás, amit szinte mindenki használ.
De szerintem, ha azt nézed, a Google termékeket is mindenki használja. Tehát, hogy azért fel tudunk ilyet sorolni még egy párat.
Milyen referenciapont lett ez? A következő jó bő negyed óra még szeretnék beszélgetni egyrészt erről a biztonsági kérdésről, másrészt arról, hogy az internet biztonság az hogyan oktatható fiataloknak, tehát ők hogyan állnak hozzá, milyen módszerekkel kell rávezetni egy kezdő online életet élő fiatalt arra, hogy hogyan vigyázzon az adataira, és a nagyon izgat még, hogyha lesz időnk, akkor az álhírek terjedése. Uh-huh. Most, hogy egyrészt az AI velünk van,
hát
és,
igen.
És hogy mit érdemes, mit nem érdemes lekattintani, hogyan szelektálsz. Én emlékszem, hogy időben úgy szelektáltam a hírek olvasása közben, hogy ami a kérdőjel volt, és feltételes mód, azokat nem nyitottam meg. Ez volt az,
meg a 10 dolog, amire nem gondoltál volna, nem?
Ja, nem, azt mindig lekattintottam. De gondolta volna, hogy?
Ennyi.
De hogy nyilvánvalóan ez már egy picit lehet, hogy elavult, ez a gondolkodás, de ide visszaugorva, szóval, hogy hogyan lehet ezeket a biztonsági lépéseket jól magunkévá tenni, és te például hogyan tanítod a fiatalokat?
Igen, hát a gyerekek esetében egyébként nagyon összetett ez a kérdés, mert felnőtteknél is nagyon sokszor kell ismételni, a gyereknek a fókusza meg még inkább keszekusza, és ott pláne esetekkel, esettanulmányokkal lehet ezt megfűszerezni, meg olyan dolgokkal, most elmondok egy konkrét példát. Tehát például általános középiskolásoknak szoktam tanítani internetbiztonságot felső tagozattól, és mindig meg szoktam kérdezni, hogy például a WhatsAppot mennyien használják. Ugye ott be lehet állítani, vagy Snapchatet mennyien használják. Igen, de a Snapchatnél van az esettanulmányom, ami ilyen nagyon sokkoló, és hát az mindig témába vág olyan szempontból, hogy utána elkezdenek csicseregni, és én azt nagyon szeretem az ilyen oktatásokba, hogy amikor mondok valamilyen esetet, utána elkezdenek egymással beszélgetni, és akkor mindig próbálom kihangosítani, hogy miket beszélgetnek, meg őket is jobban bevonni, mert olyankor megy át az üzenet. Tehát, hogy például a Snapchat esetében is volt egy ilyen, hogy feltörte egy etikus hacker a Snapchat felületét, mert hogy ott be lehet állítani, hogy ugye hány másodpercig lássa a fogadó fél az üzenetet, igen. És hát pont emiatt a tinik, ugye, hát mire használják, hát picit megmutatják magukból a dolgokat. Most értse ezt mindenki
mert,
úgy,
ahogy...
Ez
biztonságosnak tűnik, mert hogy csak kevés ideig van fönt. Persze, és nem lehet képernyőfotót csinálni, ugye?
Azt gondolod, de hát a mai világban ugye hány embernek van 2 táblagépe, 1 mobiltelefonja, stb. Tehát másik eszköze biztos, hogy le tudja fotózni, hogyha szeretné. És ez az etikus hacker feltörte ezeket az üzeneteket, és nyilvánosságra hozta. Ez 4-5 évvel ezelőtt volt, és ilyenkor így érdekes nézni az arcokat, hogy a gyerekek arca teljesen elfehéredik, és így sokkolódnak. És így mondom nekik, hogy igen, tehát innen lehet látni, hogy ki az, aki használja, ki mire használta valószínűleg, mert hogy hát ugye ez a nehézsége, de mindig el szoktam mondani a gyerekeknek, hogy semmi gond, ez most már megtörtént, tehát ami adat megjelenik az éterbe, az most már ott van, nem lehet letörölni, nem lehet semmisét csinálni, de innentől legyünk okosak, és innentől éljük úgy az életünket, hogy mielőtt megnyomjuk az entert, hogy elküldjük bárkinek az üzenetet, a tartalmat, a képet, a videót, akkor végig gondoljuk, hogy ha nyilvánosságra kerül, azzal mi lesz. És nagyon egyszerűen azt szoktam mondani, hogy amit a blahára kiállva nyilvánosság előtt nem mondanánk el, vagy a villamos megállóba, akkor ezt ne írjuk le, ne mutassuk meg, ne készítsünk róla fotót.
Ez egy nehéz kérdés.
Hát ez baromi nehéz.
Meg ez egy majdnem lehetetlen kérés.
Igen, de egy picit, hogyha elgondolkozol, akkor elkezdesz azon agyalni, hogy oké, de akkor hogyan lehet máshogy? És elkezdesz azon agyalni, hogy a legtitkosabb dolgokat esetleg lefotózod, és fotón megmutatod, de nem küldöd át. A legnagyobb titkokat személyesen megbeszéled a barátoddal, de nem feltétlenül Messengeren, vagy WhatsAppon, vagy bármi egyéb felületen.
Tehát valaki egy magánéleti krízisben van, és tanácsokat kér, és abba bele csúszik egy-két olyan információ, ami akár a házasság szédelgők esetében, amit szívesen megoszt valakivel, a legjobb barátjával, aki éppen külföldön él. Szóval egy csomó olyan dolog van, ami szerint, amihez használjuk ezeket.
Persze,
szóval
ez nagyon-nagyon nehéz kérés. Itt inkább azokra a témákra szoktunk gondolni, ami ilyen szexuális jellegű 18 karikás tartalmak, mert hogy abból jönnek a legnagyobb kellemetlenségek, akár internetes zaklatások jelentős része, hogy a kislányok, vagy akár a fiúk milyen képeket küldözgetnek egymásról. Abból is van internetes zaklatás, mert ma már minden ötödik gyerek internetes zaklatás áldozata.
Minden ötödik,
bizony. Mert hogy...
Ennek van egy skálája egyébként ennek az internetes zaklatásnak. Ezeket hogy kell értelmezni? Nyilván vannak az egyszeri vagy rövid idejű internetes zaklatások, de azon belül is mire kell gondolni?
Hát itt a legegyszerűbbtől a csúnya vagy, ami a másik félnek kellemetlenül esik, az már internetes zaklatás kategóriába sorolandó. Tehát amilyen üzenetet nem szeretnénk kapni, és hiába szólunk az illetőnek, nem állítja le magát, az az internetes zaklatás kategóriába tartozó fogalom. Tehát itt az a fontos, hogy sajnos a mai gyerekek ugye nem látják, hogy a másik félnek ez hogyan esik. Ha régebben azt mondtad egy fiúnak, lánynak az óvodában vagy iskolában, hogy csúnya vagy, akkor láttad, hogy elpityeredett, elfutott, visszaütött, tehát volt valami látható reakció. Itt viszont nem látják, emiatt sokkal bátrabban bántanak sajnos, és ugye ehhez hozzátartozik az is, hogyha valaki például ilyen típusú képeket küldözget, első párkapcsolat esetén, ismerkedés esetén, ugye ebbe azért a tinik pikpak bele tudnak futni, hogy olyan tartalmakat mutatnak meg, akár nyilvános fotóba, akár átküldve is, hogy a dekoltás jobban látszik. Kicsit a TikTok challenge-ekbe is olyan kihívásokat megcsinálnak, hogy ilyen fehérneműs challenge-eket. És akkor ebből kifolyólag ez már ilyen zsarolási tényezővé alakulhat át, akár átküldhetik az osztálytársaknak, akár nagyobb közösségnek, és onnantól ugye még kellemetlenebb helyzetbe kerül az illető.
Mi az szerintem az a, nevezzük 5 pontnak, amit egy internetet használni elkezdő gyereknek a szülő át kell, hogy adjon. Szóval mi az mik azok a sarokpontok, amiket ilyenkor oké, kisfiam, megkaptad ezt a telefont, de...
Hát én előrébb mennék őszintén szólva, mert a példamutatásnál áll vagy bukik a történet.
Ó, de jó.
Tehát az, hogy a gyerek abban nő fel, hogy azt látja, hogy a szülő munkából hazajön, és folyamatosan a táblagépet, mobiltelefonját nyomkodja, és alig beszélgetnek, vagy wellness hétvégére elmegy a család, de oda rakják a reggelinél a mesét a kisgyereknek, az már veszett fejszenyele lesz olyan szempontból, hogy a gyerek nem tud a való világban kapaszkodókat találni, mert ő abba szocializálódik bele, hogy az online térben végez mindent, az online térben éli a mindennapjait, az életét, és nem tanulja meg azt, hogy például hogyan kell befejezni egy beszélgetést. Tehát ezt iszképizmusnak nevezzük például, az iszkép gomb megnyomásával adódik ez a megnevezés, hogy például ma már egy messengeres beszélgetésbe, ugye mikor köszönünk el? Így van. És ennek már most láthatók az eredményei, hogy egy munkavállaló, egy mostani egyetemista például nem mondja egész egyszerűen azt, hogy neki nem tetszik ez a munka, csak nem jön be másnap. Hát miért? Mert ebben nevelkedett, mert nem tanulja meg a lezáró...
Ilyen szoros az összefüggés.
Nagyon-nagyon szoros, de egyszerű józan paraszt észre végig gondolva is, hogy amikor mi kisgyerekek voltunk, ugye megtanultuk a kegyes hazugságokat. Nem azt mondtuk, hogy figyelj, már unalmas veled játszani, hanem azt mondtuk, hogy jaj, anyukám, hív, meg kell csinálni a házi feladatot. És ezek a lezáró formulák. Mivel a messengeren nem kell lezárni a beszélgetéseket, vagy WhatsAppon, vagy bármi egyéb felületen, nem tanulja meg a lezárás formulát, és a való életben is, hát hogy, mit csinálne, visszanyúl az ösztönökhöz, az üs vagy fuss, nem szól semmit, vagy elmenekül. Tehát, hogy egész egyszerűen...
Akkor a ghosting fogalma is ide tartozik.
Ez abszolút így van. Tehát, hogy ezek kéz a kézben járnak. És akkor ez az egyik legfontosabb szerintem, így, hogy a szülő milyen példát mutat. A másik dolog, én azt szoktam mondani, hogy keressenek a gyerekek olyan témát, amitől boldogok, vidámak lesznek. Ez lehet, én el szoktam mondani a saját példámat, Én az agymenők részt szoktam nézni, hogyha egy picit depressziósabb vagyok, vagy rossz kedvem van, és az visszahoz. Ha a macskás mémek, vagy valami vidám videó, akkor az legyen, de legyen olyan menekülő út, amivel jelet ad a gépnek, kontramódom. Tehát például, amikor kitölt az ukrán háború, akkor nagyon-nagyon sok gyerek, vagy most az izraeli háború kapcsán, hát depressziós tüneteket mutatott, mert a TikTokon beírta a háború szót, és egyre több ilyen tartalmat mutatott neki az algoritmus.
Be se kell írni. Hát be se kell írni a háború szót, az önmagától.
Most már igen, igen, mert ugye most már annyi ilyen jellegű tartalom van, és sajnos az algoritmusok nem arról szólnak, hogy védjük meg feltétlenül a gyerekeket, hanem arról szól, hogy minél nagyobb forgalom legyen. És ilyenkor nekünk kell résen lenni, hogy adjunk egy olyan pozitív jelet a gépnek, hogy direkt rákeresek a macskás mémekre, a vicces tartalmakra.
És elég gyorsan reagálnak az algoritmusok, mert utána aztán jön csőstül.
Így van, de pont ez a cél, hogy kimozdítsam magamat ebből.
Ha már.
De hogyha ezt nem tudom, hogy mi ez a pozitív tartalom, nem tudom tudatosítani magamban, akkor nem is jut eszembe, amikor egy picit letargikusabb vagyok, hogy esetleg rákeresek ilyesmi tartalomra. Tehát ez nagyon-nagyon fontos tudatosítani. Aztán szerintem az is fontos, hogy ugye nagyon-nagyon sok felületet használnak most a gyerekek, rengeteg eszközük van, amit a szülő már nem is tud követni. Itt az a fontos, hogy próbáljanak meg nem folyamatosan ugrálni egyik felületre a másikra, mert hogy ez a multitasking, ami egyébként nincsen, mert nem létezik, már tudósok bebizonyították.
Jaj, de jó, brit tudósok.
Igen, egyébként pontosan is nők esetében sem tudunk multitaskingolni, csak az agyunk kapcsol át egyikből a másikba.
Jaj, de jó, köszönöm. Kicsit most feloldoztál azért.
Hát nincs mit, már megérte, hogy itt vagyok, máskor is jövök.
Abszolút.
De hogy ezek a funkciók, hogy ugye párhuzamosan többfajta csatornát használunk, nem hagyja az sem, hogy unatkozzunk. Tehát, hogy be kell vezetni újra az unatkozás fogalmát.
Ezért örülök nagyon a kufli meséknek.
Tessék!
Ott ugye, mert ott az a mondás, hogy nem tanítjuk meg a gyerekeket unatkozni, és hogy ezek a kis lények, ezek milyen jókat unatkoznak. Kéne valamit csinálni, mi legyen, tévedjünk el.
Ennyi.
Ez tényleg, oké.
És akkor ezt szoktam javasolni, hogy érdemes akkor itt kitalálni, hogy akár tömegközlekedési eszközön letesszük a mobiltelefont, akár az, hogy egy könyvet cipelünk magunkkal. Tehát valami olyasmi alternatívánk is legyen, vagy hogy nézzük a tájat minden héten egyszer.
Tehát, egyszer?
Hát mert mai világban ugye mit nézel a mobiltelefonodat?
Csak hetente egyszer nézzel a szemeddel kifelé.
Hát jó. De nem mint a kis kínai, hogy mindig képernyőn keresztül nézed a tartalmakat. Igen, és akkor itt jön az, hogy digitális detoxot tartsunk, de én nem annak vagyok a híve, hogy vonuljunk el, és akkor egy hétig most lejövök a Facebookról, Instagramról, vagy bármi egyéb felületről, hanem minden napba iktassunk detoxos időszakot. Ezt lehet úgy nevezni, hogy a reggeli alatt nem nyúlok a készülékhez. Amíg töltőm van a telefonon, addig nem nyúlok a készülékhez. Tehát lehet ilyen kis apró trükköket bevetni, csak ez a lényeg, hogy legyen egy pici ilyen tudatosság benne. És aztán még van egy ötödik, azt hiszem most már az ötödiknél tartok, bár nem készültem, csak...
Igen, ez most nagyon blattolós volt.
Igen, de most elfelejtettem, mi az ötödik.
Na, szóval megvan az ötödik?
Igen, de elfelejtettem megint.
Nem baj. Köszönöm, izgalmak voltak.
Így van.
A baladai homályban. Na, szóval, hogy akkor egy kicsit még térjünk vissza, mert hogy az előbb azt ígértem, hogy még beszélünk a... Egyrészt, ha eszedbe jut, akkor szóljál, szíves. Tehát, csak mi az, ami eszedbe jut? Az öt pont, amit a gyereknek elmondunk, mielőtt bekapcsolja az első okostelefonját. Oké, tehát meg volt a négy, és akkor még van egy ötödik valamikor, valahol. De lényeg, hogy ami érdekel még az áhírek terjedése, hogy azzal most mi a helyzet? Háborús helyzetben állítólag ezek sokkal jobban terjednek, illetve ezt látjuk is, tapasztaljuk, hogy akkor aztán jön minden csőstül, mindenféle érdekeknek megfelelően. Ezeknek a kezelését azt hogyan lehet, nem ezeket hogyan lehet jól kezelni, hogyan lehet jól kiszűrni az álhíreket?
Azt gondolom, hogy egyre nehezebb, így, hogy a mesterséges intelligencia fejlődik, és akármilyen a képszerkesztők is az elmúlt egy hónap alatt olyan radikális fejlődésen mentek át, hogy mondok nagyon egyszerű példát.
Egy hónap alatt ugrásszerű.
Hát nagyon sok adat keletkezett, ugye ott is a képgenerálásokból, nagyon sok bemeneti információ, és nyilvánvalóan, hogy milyen képeket töltöttek le az emberek, a legenerált képek közül, az mind-mind jelzés a rendszernek, hogy ez egy jó kép volt, versus a másik 10-zel szemben. Tehát például a Bing Dali nevezetű képszerkesztő, az korábban hát 10-szer kellett futtatni, és összességében 40 képből lett egy kép, ami használható. Most meg beírod a feladatot, hogy mit szeretnél, milyen tartalmat, és már az első 4 képben biztos, hogy van jó. Tehát, hogy ennyit változott. Ugye az elején a képeken a kezeket és a szemeket ábrázolta nagyon-nagyon rosszul a felület, aztán megtanulta azt, hogy hát akkor a kezeket elrejti, hogy nem is mutatja, mert abban nem annyira vérprofi, és akkor így egyre jobban fejlődik. De ugyanígy a ChatGPT vagy bármilyen szövegíró program is nagyon sokat ment előre, és nagyon sok olyan hamis hír generálás keletkezett igazándiból már most is, amiknek még nem vagyunk olyan mértékben tudatában, csak már ugye a tesztelések folynak, hogy mire lehet ezt hogyan használni, mert hogy az álhíreknek a világ minden időszakában volt fontos szerepük. Aha. Tehát egész egyszerűen az, hogy például a Trump választási kampánya alatt is nem feltétlenül közéleti befolyásolási célból születtek az első álhírek, és ez mai napig állítom, hogy a legtöbb álhír az gazdasági haszonszerzésből keletkezik, nem befolyásolás meg dezinformáció céljából, például a háborúnál is. Ott is influencerek gyártották a legelső hamis tartalmakat.
De milyen célzattal?
Azért, mert így forgalmat tudtak a saját TikTok és Twitter csatornájukra generáltatni.
De a forgalmat valós hírekkel is tudnak generálni.
Igen, de a valós hírek nem olyan izgalmasak. Tehát például a Trump választási kampányánál macedón fiatalok hamisítottak Trumpról híreket, és azért Trumpról hamisítottak híreket, mert a Hillary Clintonról szóló hírek nem értek el akkora nagy kattintás, mint a Trumpról szóló hírek. Tehát itt van annak a szerepe, hogy ha te jó elemző vagy, akkor a hatékonyságodat radikálisan meg tudod növelni. Most ez az, hogy te adathalászat céljából, hírhamisítás céljából, vagy marketing céljából használod, az ugyanaz az eszköz, csak ha jól elemzel, akkor a hatékonyság radikálisan meg tud nőni.
De akkor jól értem, akkor a self-branding is nagyon sok esetben a jó elemzésen múlik, annak a sikere.
Annak is, illetve az, hogy mennyire eladható az alaptermék,
mert azt honnan tudod? Elemzésből tudod.
Hát igen, végül is abszolút, így van. Tehát minden a számok alapján eldönthető, és igazániból nem nagy összegeken múlik ez a történet, mert hirdetésnél is, hogyha már az első egy órában ránézünk a számokra, már látható, hogy az irány betalált, működik, vagy felejtsük el, kuka, próbáljunk egy új irányt. És akkor így a költségeket lehet optimalizálni, meg lehet spórolni egy kicsit.
Erről valószínűleg sosem lesz pontos adatunk, és nyilvánvalóan mindig volt olyan, hogy a tehetség az a kevésbé jó marketing képességek mellett elsikkadt, vagy felszínre sem tört, de erről talán most ebben az óriási zajban lassan készülnek tanulmányok is, nem?
Igen, szerintem mindig is voltak, akik így figyelték ezeket az adatokat, mert tényleg az elemzésekből nagyon-nagyon sok mindent meg lehet találni, és amikor valaki felépít egy márkát, akkor hogyha lépésről lépésre tudatosabban tervezi ezt meg, akkor az hatékonyabbá tehető, gyorsabban elérheti a sikert, gyorsabban eljuthat tömegekhez, csak hogy ezt nem mindig lehet pontosan prognosztizálni, mert azért a felhasználói igények is folyamatosan változnak, a felületek is folyamatosan változnak, az eszközök is, tehát itt az is kell, hogy valaki az eszközöket és a módszereket is folyamatosan nézze, hogy most éppen mi működik. Tehát, mert vannak olcsóbb hirdetéstípusok, meg drágábbak. Tehát például most a Facebookon a lead alapú, az adatokat gyűjtő hirdetések, azok most valamiért olcsóbbak. Most ezt így promotálja a Facebook, vagy előtérbe helyezi. Most ha valaki ezt látja...
Felhasználó, ezt nem tudom, hogy tudja.
Egyszerű felhasználóként szerintem nagyon nehéz ezt lekövetni, de ugyanígy a bármilyen beállítás változásokat is, hogy most akkor mit hova kattintsak, meg mi történik a felületen. Tehát ezt akkor lehet követni, hogyha a mindennapokban csinálod szerintem a social media kommunikációt. Tehát itt egyre nagyobb szakaték kezd lenni, hogy ki az, aki oktatja csak, és ki az, aki oktatja és csinálja a social media felületeket, mert hihetetlenül hihetetlenül gyorsan változnak. Tehát amit tegnap megbeszéltünk, hogy oké, az mára már elévült lett, vagy drágább, mert már mindenki használja. Tehát itt mindig az elsők között kell lenni és használni az eszközöket, technikákat. Nyilván ott benne van a kísérletezés is, hogy nem mindig az jön ki, amit szeretnénk, de hát akkor a számok megmutatják, hogy akkor le kell állítani, ki kell kapcsolni azt az opciót.
Az utolsó két percben erről jutott eszembe még, hogyha te leesel erről a vonatról, tehát mondjuk azt nem tudom, 2023 van, és leesel erről a social media vonatról, azt mondod, hogy hát figyelj, én ezt már nem tudom követni, pont azért annyi minden történik, akkor nagyon sok minden, tehát na, szóval az történik, hogy elesel nagyon sok mindentől, az offline világban otthon érzed magad, de egyre kevésbé fogod otthon érezni magad ott is, mert szerintem kommunikációtól esel el a más emberekkel való kapcsolattartásra.
Én, mint magánszemély?
Mint magánszemély, igen. Tehát, hogyha ezeket nem tudod úgy követni.
Én azt gondolom,
cikként hogy... értem, hogy oké, de hogy igen, de magánszemélyként mi van azokkal, akik ezt már vagy koruknál fogva, vagy érdeklődési körüknél fogva, egyszerűen nem tudják lekövetni. Tényleg iszonyatosan gyorsan változik minden.
Hát igen, itt van annak a szerepe, hogy akkor elmegyünk akár tanulni, képezni magunkat, de olyan oktatóhoz, aki a gyakorlatban is csinálja mindennapokban a dolgokat, vagy azt mondani, hogy én ezt tudom, így tudok kommunikálni, és megpróbálok ezekkel az eszközökkel érvényesülni. Szerintem egyébként azt kell tudatosítani magában az embernek, hogy ezek a social media felületek folyamatosan változnak, hibásak, tehát nagyon-nagyon sok hiba van, és emiatt mindig kell B-tervnek lenni. Tehát, hogy nem lehet úgy, hogy az egész kampányunkat fölrakjuk a Facebook hirdetésekre, mert most például ugye megint ezek az előfizetéses dolgok miatt például most a hirdetések nem úgy működnek, rengeteg hiba jelenség van per pillanat. És hogyha valaki csak Facebookon hirdetett eddig, meg ott van a bázisa, hát akkor egész egyszerűen most egy picit nehéz helyzetbe kerül, hát reméljük ez a hiba jelenség elmúlik, de hogy ezért kell mindig B meg C tervnek lenni, mert hogy ezek a hibák egyre nagyobb mennyiségben fordulnak elő.
Végtelen csomó kérdés, még sok ajtót kinyitnak ezek a témák, úgyhogy jössz máskor is?
Jövök szívesen, örömmel, köszönöm.
Nagyon kösz, hogy itt voltál. Klaus Melindával, social media specialistával, szakértővel, közösségi média szakértővel beszélgettünk az elmúlt percekben.